A 6. rész 11. versétől fogjuk olvasni Isten igéjét. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk. Pál levele a rómaiakhoz, 6. rész 11. verstől a 14. olvasom. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonosz fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Istenünk, hálát adunk a te igédért, és hisszük, hogy a te igéd igazság, és most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, és ne csak általánosságban értsük meg a te igédet, hanem személyesen, hogy mi a te üzeneted ma nekünk. Így várunk most, Uram, és kinyitjuk a mi szívünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, van-e olyan dolog az életetekben, amiben semleges álláspontra szerettek helyezkedni? Van ilyen dolog, amiben semleges állásponton vagytok? Vagy mindig kiálltok mindenért, ezért vagy azért, vagy valamikor úgy hátrébb léptek, és inkább azt mondjátok, hogy ez olyan semleges, az biztonságosabb. Azért kérdeztem ezt, mert ma 4 olyan dologról lesz szó, amiben nem lehet semleges álláspontra helyezkedni. Én megmondom nektek, hogy úgy általában úgy a testem vagy a lényem az szeret semleges dologra helyezkedni, hát akkor nincs feszültség, akkor nincs, hogy mondjam, akkor az ember úgy el tud lenni a háttérbe, úgy kényelmes dolog. És biztos van olyan dolog, amiben ez helyes is, de ma erről lesz szó, hogy vannak dolgok, amiben nem tudsz semleges maradni, illetve nem szabad semlegesnek maradni. A mai napon a római levelet folytatjuk, és az 5. rész 12. versétől egész a 6. rész végéig fogunk menni, de amit felolvastam, az lesz talán a lényege. A 12. versben ezt olvassuk, hogy ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Azt látjuk itt az igében, hogy Isten ad egy diagnózist, hogy mi is ennek a világnak a fő problémája. Sok mindent fel tudunk sorolni, de itt a diagnózis úgy szól, hogy van egy ember, Ádám, aki által a bűn bejött a világba, és ennek következtében a halál. A halál olyan értelemben, hogy az Istentől való elválasztottság. És nem tudom, figyeltetek-e, hogy mi az a mód, ahogyan ez terjed. Mert ugye egy betegség az valahogy tud terjedni. A vírusok, ugye tüsszögünk, egymásra tüsszentünk, és így terjed, hogy mit is írt Isten igéje, hogy mi az, amin keresztül ez terjed. Aki kinyitotta az igét, ott megtaláljátok. Azt mondja, hogy azáltal, hogy mindenki vétkezett. Azáltal, hogy mindenki vétkezett. Krisztus a példa arra, hogy ha nem vétkezel, hogyha nem követsz el bűnt, akkor nem terjed át rád mindez. Ő bűntelen volt, ő tiszta maradt. Ő neki megmaradt a kapcsolata az Istennel, de mi ránk átterjedt azáltal, hogy vétkezünk. És szeretném mondani, hogy ez a legnagyobb problémája a világnak. És nekünk is ez a legnagyobb problémánk. Persze könnyen mondjuk, hogy a világnak ez a legnagyobb problémája. Biztos, hogy most hallottuk, vannak akiknek most a legnagyobb problémája az érettségi. Én is emlékszem, hogy mekkora nagy probléma volt az nekem. Aztán amikor elvégeztem, akkor rájöttem, hogy azért nem olyan könnyű ott megbukni. Persze lehet, hogy nem arra gyúr valaki, hogy ne bukjon meg. Én arra gyúrtam akkor, hogy csak hogy átmenjek valahogy. És sikerült. Aztán sok-sok nagy problémám volt az életben. És egész biztos, hogy nektek is most nagyon sok nagy problémátok van. De az ige azt mondja, hogy az igazi nagy probléma az az, hogy a bűn terjed, és ennek következtében az Isten való kapcsolat megszakad, és ez pedig úgy történik, hogy vétkezünk. Aztán a 18. versben pedig azt mondja Pál, hogy már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, mármint Ádámé, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává, mert ahogyan az egy ember engedetlenség által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Azt mondja Isten igéje, hogy van egy másik ember, az ember élet Isten, aki által viszont bejött a világba az igazság. Bejött a világba az Istennel való kapcsolatnak a lehetősége. Itt most konkrétan nem írja az ige, de mi által terjed ez? A hit által terjed. Hogyha valaki a hitét veti Krisztusban, akkor elkapja, hát most nem mondom, hogy ezt a betegséget, hanem elkapja ezt a csodálatos gyógyítást, és helyreáll az Istennel való kapcsolat. És azt mondja a Biblia, hogy ebben nincsen semleges álláspont. Vagy Ádám leszármazottja vagy, és akkor a halál jellemző rád, vagy Krisztusnak a leszármazottja vagy, és akkor pedig igaz vagy. Van egy történet, amit nagyon szeretek, ami ide tartozik, szerintem lehet, hogy néhányan ismeritek, amikor az ausztrál matrózok mennek Angliába, és hát tudjuk, hogy ez régen történt, és tudjuk, hogy azért Ausztráliában azért más fajta emberek éltek, mint Angliában. Ugye Angliában vannak a kultúremberek, és hát Ausztráliában pedig egy kicsit műveletlenebbek voltak, és hát mentek ezek a matrózok, hosszú út volt, és ahogy közeledtek Angliához, egyre nagyobb köd volt, mert ugye tudjuk, hogy Angliában mindig köd van. És aztán láttak ott ilyen partokat, és úgy voltak vele, hogy fogalmuk nem volt, hogy ez már Anglia, vagy ez mi lehet, de már aznap nem mentek ki, és lehorgonyoztak, és jó berúgtak. És utána másnap ilyen másnapos állapotban a szószólójuk ugye kiment a partra körülnézni. Na és hát kivel találkozott? Egy angol admirálissal találkozott. És hát gondolta, hogy hát megkérdezi, hogy mi is, hogy hol vannak. Hát mondja, hé, maga! Tudja maga, hogy hol vagyunk? Hát az angol admirális az teljesen fel volt túlva, hogy őtőle angol földön ilyet még nem kérdeztek, hogy hol vagyunk. Erre visszaválaszolt neki, hogy tudja maga, hogy én kicsoda vagyok? Hát erre elkomorodik az ausztrál matróz, hátranéz, mondja a többieknek, hogy na, most jól kinézünk. Mi nem tudjuk, hogy hol vagyunk, ez meg nem tudja, hogy kicsoda. Na, úgyhogy, hát így járt ez az angol admirális, de ami miatt azt elmondtam nektek, hogy tudjuk-e, hogy mi kik vagyunk. De tudod-e, hogy te kicsoda vagy? Hogy Ádám leszármazottja vagy? Vagy Krisztusnak a leszármazottja vagy? Mert ebben nem tudsz semleges lenni, nem tudsz úgy lavírozgatni, hogy majd, hát majd még ez kiderül, meg majd lesz valahogy, meg majd az utolsó napon, meg stb. Itt Isten igéje azt mondja, hogy minden ember úgy születik, hogy Ádám leszármazottja lesz, és a vétkei miatt átterjed a halálra, és hogyha te hiszel Krisztusban, akkor pedig átállhatsz a másik oldalra, és akkor Krisztus leszármazottja leszel. Ez tehát az egyik dolog, amiről Pál beszél, hogy ebben nem lehet semlegesnek lenni. Vagy-vagy. És ez egy élet-halál kérdés. És ez az egyik kérdésem hozzád ma, hogy te hova tartozol? Ebben nem tudsz semleges lenni. Aztán folytatja Pál, és a hatodik rész első versétől olvasom, mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadás hasonlóságában is. Ez a bemerítésnek az egyik legfontosabb alapigéje, és arról beszél itt Pál, hogy mi is történik a bemerítéskor, a bemerítésbe. Szeretném mondani, hogy a bemerítés az nem üdvösség kérdés, nem mondja sehol az ige, hogy attól lenne egyfajta szertartástól kapnánk mi üdvösséget, hanem a bemerítés az azt mutatja meg, hogy mi történt veled. Amikor valaki lemegy a víz alá, akkor az történik, hogy kifejezzük, hogy az ő régi embere, az ő óembere az meghalt, eltemettetett, és amikor feljön a víz alól, akkor meg kifejezzük, hogy egy új életet kapott. És egy szimbólum tulajdonképpen a bemerítés. De nem csak egy szimbólum, mégsem. Több annál. Talán a házasság kötéshez lehet a legjobban hasonlítani, amikor végül is az ifjú pár eldönti, hogy megházasodnak, és hát nem ott döntik el, hogy megházasodnak, hanem már korábban döntik el, hogy megházasodtak, de mégis ott kimondanak egymásnak valamit, és ezáltal létrejön egy szoros, egy megbonthatatlan kapcsolat. A bemerítésben te, amikor odaállsz, és azt mondod, hogy szeretném kifejezni Krisztusnak, hogy befogadtam az életemben, és az életemet hozzá kötöm, akkor ezt teszed. Na de mit tesz Krisztus ilyenkor? És szeretném mondani neked, hogy a bemerítésben Krisztus is közösséget vállal te veled. Hiszen ő mondta, a Máté evangéliumnak a végén olvassuk ezt, hogy úgy búcsúzott a tanítványoknál, hogy tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát Jézus parancsolt ezt a bemerítést, máshol a Márk evangéliumban is olvassuk. Tehát ő már tulajdonképpen kimondta azt, hogy szeretne szövetséget kötni te veled. Tehát nem pusztán annyit szeretne, hogy elhit, hogy ő létezik, hanem szeretne szövetségi kapcsolatban lenni te veled. És amikor ott vagy a bemerítéskor, akkor egy ilyen szövetségkötés történik, kimondatik. Itt az ige egyfajta temetéshez hasonlítja ezt a szertartást. Ekkor eltemetjük véglegesen az óembert, és azt mondjuk, hogy feladjuk magunkat teljesen, és Krisztusnak adjuk magunkat teljesen. És történik egy szövetségkötés, Krisztus kifejezi feléd, hogy elfogad téged. És te pedig kifejezed ő felé, hogy elfogadod őt. Az apostolok cselekedete 8-ban, nagyon látszik ez a történet az etióp kincstárok megtérésénél, Fülöp beszélni kezdett az írásnak ebből a helyéből kiindulva, és hirdette neki Jézust. Tehát kit hirdetett Fülöp evangélista? Az etióp kincstár Jézusról beszélt neki. És erre, amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy bemerítkezzem? Rögtön látszik, hogy teljesen összekapcsolódott ennek az embernek a gondolatában az, hogyha ő hisz Jézusban, és ő Jézussal akar járni, akkor ezt ki kell fejezni. És Isten igéje ezt adta. Ezt a módot adta, ezt a szimbólumot adta, de ez sokkal több annál, Krisztus és te kifejezitek egymás felé, hogy egyé váltok. Úgy olvassuk Istennek az igéjében, hogy ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Egyé váltunk vele abban, hogy ő értünk meghalt, és elfogadtuk ezt a váltságot, és utána pedig egyé válunk vele az új életünkben. Ezt jelenti a bemerítés, erről beszél itt Pál, és azt mondja, hogy figyeljetek, hogyha ti ezt megtettétek, akkor viszont már nem élhetitek a régi életeteket, akkor már új életben jártok. És nem lesz örömötök a régi életben. Ez a bemerítés, ez a Krisztushoz ragaszkodás, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert ha ezt tényleg megtetted, akkor véglegesen oda kötötted magadat Krisztushoz, és utána, ha el akarsz menni, jó páran megpróbálkoztak, mert nem találták az örömet a régi életükbe. Tulajdonképpen már nincs közötte. És azért mondom, hogy ez a második dolog, amiben nem lehet semleges. A Krisztussal való viszonyodban nem lehet semleges. Nem mondhatod, hogy te hiszel Krisztusban, és elhiszed, hogy Krisztus Isten volt, meg nagy ember volt, meg sok bölcsességet mondott, meg még meg is halt érted a kereszten, de igazából te még úgy nem kötötted össze az életedet az Úrral. Ezt nem mondhatod. Vagy, hogyha nem kötöttél szövetséget Krisztussal, akkor nem vagy Krisztusé. Ha meg szövetséget kötöttél vele, akkor meg Krisztushoz tartozol. Ez a másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy ebben nem lehet semlegesnek lenni. Nem lehet úgy kicsit hinni Krisztusban, hanem csak úgy tudod tenni, ha oda kötöd az életedet, és az egész életedet föladod. És utána jön az a rész, amiről Pál beszél, ami pedig egy csodálatos ígérettel ér véget. Úgy szól ez az ígéret, a 16. rész 14. verse. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Gondoljátok csak bele, egy micsoda fantasztikus ígéret ez. Azt mondja, hogy a törvény nem fog uralkodni rajtatok, a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. A bűn ennek a világnak a betegsége, ami tönkretesz mindent, ami a legnagyobb probléma, nem fog uralkodni rajtad. Mert nem a törvény, hanem a kegyelme uralma alatt élsz. Nem tudom, hogy ki az, aki tud síelni. Akkor jó helyen járunk, mert síoktatást szeretnék most tartani. Ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos dolog, aki járt már hozzám Törekfőre, az már lehet, hogy találkozott ezzel a példával. Képzeljétek el, hogy én nagyon-nagyon szeretek síelni, és mindent szeretek tanítani, a síelést is szeretem tanítani. És volt egy barátom, aki nem tudott síelni, abszolút, még életében nem volt a lábán sílét, és elmentünk, hogy megtanítom síelni. Szépen minden rendben volt, fölvette a sílétet, mondtam neki, hogy mit csináljon, hogyan, de tragikus volt a helyzet, sehogy abszolút nem ment neki. Ahogy láttam, hogy majd meg izzadt, de semmi nem volt. És már nem értettem, mert még ilyennel nem találkoztam, hogy ennyire valaki ne tudjon megtanulni, ne haladjon. És aztán egyszer csak, ahogy siet, észrevettem valamit. És mindjárt elmondom, micsodát. Hát láttok itt egy sílécet, nem tudom, tudjátok-e, hogy ez micsoda, ez a dolog, hogy ez a sífék. Na most ez nem arra van, hogy amikor meg akarsz állni, akkor ezzel fékezel, hanem ez arra van, hogyha elestél, és leesik a síléc a lábadról, ugye ha benne van a lábad, akkor ez így van, akkor szépen tudsz siklani. De ha kijött a lábad belőle, akkor ez így kiugrik, és ez arra van, hogy amikor elestél, akkor a síléc az ne menjen el a völgynek a legaljára, és mondjuk néhány embert lekaszabol, amíg szágult, hanem ott megálljon, mert úgy nem tud elcsúszni. Ez egy nagyon jó találmány, régen egyébként úgy volt, hogy nem volt ilyen, hanem hozzá volt kötve a síléc az emberhez egy madzaggal, az azért volt nagyon jó, mert jó nagyot estél, ahogy így verődtél, hogy néhány szó még fejbe is vágott a sílét, úgyhogy ezt aztán abba hagyták, és ezt találták ki. Na most, mire jó ez? Hát ugye arra, hogy ne menjen el a sílész, de amikor sílsz, akkor így, ilyen állapotban vagy. És képzeljétek el, a barátomnak a kölcsönzött sílécénél ez rossz volt, és az egyik sílécén, az egyik ilyen kar, az így lent volt folyamatosan. Na most szegény így próbált síelni, az egyik síléc az csúszott, a másik az meg ugye folyamatosan fékezett, de mivel nem tudott szegény síelni, azért nekem nem tűnt föl, hogy miért bénázik ennyit, és amikor észrevettem, hogy hopp, itt valami probléma van, hogy szegény esélytelen az életben így nem fog megtanulni síelni, akkor ennyit kell csak csinálni, hogy szépen ezt így fölhajlítottuk, mert meg volt görbülve, és utána megtanul síelni, képzeljétek el. Szerintetek könnyen tudott megtanulni utána síelni? Csak úgy hip, tehát úgy visszahajlítottam, és már úgy ment, mint a meszes. Nem, nem így volt. Hát akkor el kellett neki kezdeni, küzdeni kellett neki, de egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy volt esélye, hogy megtanuljon neki. Ugyanúgy bele kellett adni mindent. Most ami miatt ezt elmondtam, hogy azt olvassuk itt Isten igébe, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ha valaki a törvény uralma alatt él, akkor az mit jelent? Akkor a bűn uralkodni tud rajta. Ugyanis a törvény uralma alatt azt jelenti az az élet, hogy nincs kegyelem, hanem ha elrontottál valamit, akkor bizony büntetés jár. Hogyha elrontottad, akkor lelkiismert furdalásod van, és nem tudod helyre rakni. És ez ugyanaz, mintha úgy próbálná megtanulni síelni, hogy közben ott van a sífék, esélytelen. Beleadhatsz apait, anyait. Azt csinálsz, amit egy ember se tud csinálni. Olyan fantasztikusan próbálkozhatsz, de nem fog menni. Egyetlen egy lehetőséged van, hogy a bűn ne uralkodjon fölötted, hogyha a kegyelemhez tartozol. Ha elfogadtad Krisztusnak a kegyelmét. Hogyha Krisztus kegyelmében jársz. Egyébként esélytelen vagy. Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyverei legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Azt mondja, hogy adjátok oda magatokat az Istennek, és tagjaitokat is adjátok az igazság fegyvereiként Istennek. Ebben az esetben, hogyha Krisztusnak adtad az életedet, ha önmagadat odaadtad, akkor utána a te tagjaidat, a te lényedet, mindenedet, a kezedet, lábadat, gondolataidat odaadod Istennek, és azt mondja Istennek az igéje, és ez az Istennek az üzenete, hogy nem fog uralkodni a bűn rajtad, mert akkor már kivétettél a törvény alól. Ez nem azt jelenti, hogy a törvény rossz lenne, hanem már nem a törvény alapján fogsz megítéltetni, hanem Krisztus kegyelme alapján. A harmadik dolog, amiben kérdés, hogy te hol vagy, és hogy nem lehetsz semleges, az egyik, hogy a törvény uralma alatt élsz, a másik, hogy a kegyelem uralma alatt élsz. Ha a törvény uralma alatt élsz, akkor egy olyan életed van, hogy azt mondod, hogy igyekszel megfelelni az Istennek, igyekszel betartani a dolgokat, és azt mondod, hogy igen, te valaki vagy, aki megpróbálkozol. Csak azt mondja Isten igéje, hogyha így vagy, akkor a bűn uralkodni fog rajtad, azáltal, hogy vétkezel. Ha te a kegyelem uralma alatt élsz, hogyha tudod, hogy a kegyelemhez tartozol, akkor viszont Isten azt ígéri, hogy nem uralkodik rajtad a bűn. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve így tudod élni az életedet, de azt jelenti, ha küzdesz, hogyha megfeszülsz és beleadsz mindent, hogy Isten szerint való életed, akkor fog menni. Lehetséges. Mert Isten megajándékozott téged ezzel. És a negyedik dolog, amiről Pál ír, az pedig itt a 15. verstől van, amiben nem tudunk semlegesnek lenni. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgálja halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Tehát azt mondja egy Isten igéje, hogy két lehetőséged van, vagy a bűn szolgálja vagy a halálra, vagy az engedelmesség szolgálja vagy az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek a követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, ahogy tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a mi tagjainkat két dologra használhatjuk. Vagy a bűnnek a szolgálatára, vagy pedig az igazságnak a szolgálatára. És utána itt is van egy csodálatos ígéret a 22. versben. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. A szent élet az minek a gyümölcse? Nézzétek csak, aki belenéz az igébe. A szent élet az annak a gyümölcse, hogyha Isten szolgái lettetek. Ha Isten szolgái lettetek. Tehát nem arról van szó, hogy valaki megtért, bemerítkezett, és akkor már akkor készen van. Hanem azt mondja, hogy a szentségnek a gyümölcse, az, hogy te szenté válsz, hogy te megszentelődsz, hogy te növekszel, az akkor van, hogy te, ha te az Isten szolgája lettél. Ha az Isten szolgája lettél. És itt két dolgot mond. Azt mondja, hogy vagy a bűn, vagy az engedelmesség. Ez a kettő. Nem lehet semleges. Nem lehet semleges ebben. Nem lehet azt mondani, hogy én nem követek el bűnöket, de engedelmes se vagyok azért annyira az Istennek. Ilyen nincsen. Azt mondja Istennek az igéje, hogy vagy a bűn, vagy az engedelmesség. És így tud szolgálja lenni az Istennek. Szeretnék egy nagyon szomorú példát mondani ezzel kapcsolatban, Istennek az egyik legkedvesebb emberéről. Nem tudom, hogy tippeltek, hogy ki az, akire Isten a legbüszkébb volt, akit nagyon szeretett. Mondjuk Dávid például. Pont róla szól ez a dolog. A 2 Sámuel 20-ban olvasom, akkor a bátyja Abszalom ezt mondta neki. Talán Amnón bátyád volt veled? Azt történt ugyanis, hogy Dávidnak az egyik fia, Amnón megerőszakolta a féltestvérét, Támárt. És Abszalom pedig a Támárnak a nem fél, hanem az egész testvére volt. És akkor azt mondja neki, Abszalom mondja, hogy talán Amnón bátyád volt veled? Légy csendben most, húgom, mert a testvéred ő. Ne vedd a szívedre ezt a dolgot. Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének, Abszalomnak a házában. Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. Abszalom pedig nem szólt Amnonhoz sem jót, sem rosszat, de gyűlölte Abszalom Amnont, mert erőszakot követett el a húgám Támáron. Olyan egész jónak tűnik, nem? Végülis hát Dávid megharagudott. Csak tudjátok, az történt, hogy ennyit csinált. Ennyit tett. Csak megharagudott. És nem tett semmit, hanem hagyta ezt az egészet. Milyen álláspontra? Hát olyan semleges álláspontra. Végülis hát Abszalomot is szeretni kell, meg Amnont is. Szeretni kell, mert mindenki jó, kicsit haragszom, de nem cselekedett semmit. És ennek a vége az lett, hogy Abszalomban a gyűlölet olyan magasra hágott, hogy végül aztán neki támadta az apjának, a királynak, és aztán végén az életével fizetett ezért. És Dávid pedig mérhetetlenül nagy nyomorúságban volt, amikor látta, hogy a saját fia támad ellene, és biztos nyomta a lelkiismerete is, hogy ebben neki is van része. Azért olvastam föl ezt a történetet ide, mert úgy néz ki, hogy vannak dolgok, amiben nem lehet semleges álláspontra helyezkedni. És Isten igéje azt mondja, hogy például az engedelmesség, meg a bűn kérdése az ilyen. Nem tudsz Vagy az egyik, vagy a másik lesz az életedben. És arról beszél itt Pál többszörösen, itt a hónap igében, amit olvastunk, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként Istennek, aztán később azt mondja, hogy adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára. És erről szól ma még Isten igéje, ez tehát a negyedik dolog, hogy Isten arra kér bennünket, hogy a mi tagjainkat, a mi lényünknek minden részét adjuk át az igazságnak a szolgálatára, Isten fegyvereiként. Mik is ezek a tagjaink? Például az érvelésünket használhatjuk hamisságra, de használhatjuk az igazságnak a szolgálatára. Az érvelésünket használhatjuk arra, hogy magunkat védjük hamisan, és használhatjuk arra, hogy Isten országát és Isten ügyét védjük. Aztán a mi erőnket, ha körülnézünk, akkor mennyi ember van, aki az ő erejét odaadja a hamisságnak a szolgálatára, és egymást kaszabolják. És azt mondja Isten igéje, hogy a te erődet odaadhatod Istennek a szolgálatára. És aztán ott van, hogy a szíved, ami szintén a te tagod, a te részed, odaadhatod a hamisság szolgálatára, vagy pedig az Isten szolgálatára. Hogyha haragot gyűjtesz a szívedben, hogyha megbocsátatlanság van a te szívedben, akkor tulajdonképpen az ellenség táborát erősíted. Akkor öngólt rúgsz. Hogyha most megtűröd a haragot a te szívedben, megtűröd az elkeseredést, és sok-sok dolgot, akkor ez öngól. Olyan, mint tegnap, ha valaki látta, a Real Madrid egy öngólal nyert. Ma nem tudom ki ellen, én nem láttam éppen, mert filmklub volt Kőszegen, de olvastam. Öngól, borzalmas, nem? Amikor küzdesz a majdnem döntetlent kihozott egy gyenge csapat a Real Madrid ellen, és egy nem gólba tartó, várjátok, most lehet, hogy rosszat mondok, ez nem is a Real Madrid volt, hanem a Fradi volt, a Fradinál volt ez az öngól. Mindegy, egyiket sem láttam, de ez lényegtelen. De gondoljatok el, igen, még ez egyébként most jut eszembe, hogy még aktuális is, mert tudjátok, kivel játszott a Fradi? A Haladással. És ugye a Haladás szegény, ugye a Sopronba kikapott egy öngóllal. Na, úgyhogy az előző sztornozzátok, mert a Real Madrid nem öngólt lőtt, de ez most lényegtelen. De tudjátok, milyen az az öngól? Amikor nem kellett volna bemenni abba a kapuba, és rosszul értél bele abba a labdába, és te rúgtad a gólt. És azt mondja Istennek az igéje, hogy ha te megtűröd a szívedben ezeket a dolgokat, akkor öngólt rúgsz. Akkor a te saját csapatodba rúgod be a gólt. Akkor Isten országa ellen cselekszel. És azt mondja itt Isten igéje, hogy arra hív bennünket, hogy adjuk át a mi tagjainkat. Adjuk át a szemünket, adjuk át a kezünket, a lábunkat, a szívünket, gondolatainkat, vágyainkat, céljainkat, mindenünket az Istennek. És ebben nem tudunk semlegesek lenni. Ha semleges maradsz ezekben a dolgokban, mert azt mondod, hogy jó, nem adom a kezemet a gonoszság szolgálatára, de azért az Isten szolgálatára sem, hanem úgy háttérbe vonulok, egy kicsit úgy el vagyok, úgy jól vagyok, és nem adom oda, akkor tulajdonképpen ugyanazt teszed, mint Dávid. Aki azt mondta, hogy megharagudott, csúnya dolog volt, de nem csinált semmit, és aztán felnövekedett. Isten igéje erre figyelmeztet ma bennünket. Szeretném felolvasni nektek egy idézetet William Tyndale-től, aki a 16. században az első nagy angol bibliafordító volt. Ő a római levél kapcsán ezt írta. Nos, kedves olvasó, ne felejtkezz meg róla, hogy Krisztus nem azért végezte be engesztelését, hogy te újból felgerjezd Isten haragját. Nem is azért halt meg bűneidért, hogy továbbra is bennük élj. Nem azért tisztított meg téged, hogy visszatérj, mint disznó a te régi fertődbe, hanem azért, hogy új teremtmény lehessél, és az Isten nem pedig a test akarata szerinti új életedet élesd. Csodálatos. 1526-ban született ez a pár gondolat, ugyanaz, amit ma is élünk. Ez ma Istennek az üzenete, hogy ne legyél semleges ezekben a dolgokban. Legyél Krisztus leszármazottja, legyél olyan, aki oda kötötted, szövetséget kötöttél Krisztussal, legyél olyan, aki a kegyelem uralma alatt élsz, és legyél olyan, aki a tagjaidat és mindenedet az igazság fegyvereiként, az igazság szolgálatába állítod. És Isten pedig azt ígéri, hogy ha ezt teszed, akkor, ahogy itt a 22. versből olvasjuk, most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsöt, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Ez az egy út van előttünk. Ebben nem lehet semlegesnek lenni.